Ebben a beteg világban felmerül az a kérdés, hogy vajon lehetséges-e betegség nélkül élni. És a válasz egyértelműen az, hogy igen, lehetséges. Sőt, igazából csak úgy lehetséges. Csak betegség nélkül lehet élni. Mert betegséggel az élet nem élet. Az élet ugye a szabad mozgás, a szabad mozgástér. Az, hogy az ember szabadon járhat, kellhet, megnyilvánulhat, mert nincs annak semmilyen akadálya. Ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy bejön a betegség az ember életébe. És a betegség okáról sokat beszéltünk, aki ismeri a Bibliát, tudja, hogy számtalan helyen ki van jelentve, hogy a bűnből, a bennünk lévő életellenességből származik a betegség. Minden betegségnek a forrása a bűn. A szívünkben lévő életellenesség, ami azt jelenti, hogy az élet ellenségei vagyunk úgy, hogy nem is tudunk arról. Tehát mi úgy akarunk élni, hogy közben az élet ellenségei vagyunk, de ez logikátlan. Tehát egyértelmű, hogy aki az életnek az ellensége, az nem élhet, az elveszíti az egészségét, ugye, és megbetegszik. Viszont többször beszéltem arról, hogy még ez is kegyelem a mindenható Istentől, hogy a test megbetegszik. Elmondhattam azt is, hogy annak idején az én utam is, amikor Isten engemet megszólított, egy betegséggel kezdődött. Amikor is Isten meggyengített engemet, derült égből villámcsapásként ért utol egy valamilyen betegség. Fogalmam sincs, hogy mi lehetett az, mert nem voltam kíváncsi az orvosok véleményére. Tudtam a szívemben, hogy ez az én dolgom, és a mindenható Istennek a dolga. Noha nem olvastam a Bibliát, nem ismertem, nem voltam vallásos, éreztem, hogy ezt a dolgot én Istennel kell lerendezzem. Csak ő tud engemet meggyógyítani. Azt is éreztem, hogy a lelkem beteg, és akkor hát kijött belőlem minden. Szinte még az is, amit nem ettem meg, amit nem fogyasztottam el. Alul, felül, mindenhol. És az történt, hogy semmit sem fogyaszthattam, semmit sem ehettem, semmit sem ihattam. Tehát teljesen meggyengültem, még a tiszta vizet is kihánytam, azt sem tudtam, sem gyümölcsre, semmi. Tehát úgymond fekete bőtre kényszerültem olyannyira, hogy azon kívül, hogy nem ettem és nem ittam, nem, aludni sem tudtam. Tehát nem tudtam pihenni, nem tudtam a testemet megpihentetni. És így a testem annyira meggyengült, annyira megbetegedett, hogy igazából semmire sem volt az jó. És ekkor kerültem, tehát több nap után kerültem be egy olyan állapotba, amikor egyszer hirtelen megláthattam, hogy én nem a test vagyok. Persze az Úristen nekem mutogatta a képeket, amiket én korábban nem láttam, amiről sokat beszéltem, és folyamatosan beszélek, miszerint a technikán keresztül, a technika eszközein keresztül, a technika vívmányain keresztül, a képernyőn keresztül, a kábeleken keresztül jön be az úgynevezett ördög az ember házába. Ez borzalmas látvány volt, nem csak az én földi szemeimmel láttam, hanem valamelyest a lelki szemeimmel is láthattam, hogy mi történik. Ez a látás annyira kemény volt számomra, hogy egyszerűen gyötrődtem tőle, sírtam. Ugye kemény, akkor még kemény férfi létemre sírtam és gyötrődtem amiatt. Kihúztam a kábeleket, kikapcsoltam a routert, az internetet, nem voltam kíváncsi a képernyőre, mert egyértelműen megláthattam, hogy a képernyők valósággal átformálják az ember lelkét, megfertőzik, és átformálják az ember lelkét. Persze ahhoz, hogy ezt megláthassam, arra volt szükség, hogy úgymond Isten engemet megbetegítsen, meggyengítsen. Mert én egészségemben, jókedvemben mit csináltam? Hát éltem az életemet. Legalábbis azt hittem. Élveztem az életemet, ettem, ittam, és paráználkodtam, tehát azt csináltam, amit akartam. Tehát ilyen látásom nekem korábban nem volt. Mi történt itten valójában? Az történt, hogy az én lelkem ebben a testben már testivé vált, tehát eltorzult. Az én lelkem hozzá alakult ehhez a világhoz, ehhez az elbukott, eltorzult emberi világhoz. És ezért az én lelkemnek úgymond normális volt mindaz, amiben éltem. A televízió, a reklámok, a filmek, a paráznaság, a képmutatás, a testi élvezetek, tehát minden normális volt az én lelkemnek, mert az el volt torzulva. És itt jött be a betegség a képbe, és nekem teljes meggyőződésem, hogy az nem az én hőstettemnek köszönhető, nem az én bátorságomnak köszönhető, hogy annak ellenére, hogy borzalmas állapotba kerültem, azt mondtam a családtagjaimnak, hogy nem megyek orvoshoz. Hogyha meghalok is, meg akarok gyógyulni. Ezt mondtam a családtagjaimnak, hogyha meghalok is, meg akarok gyógyulni, mert az én lelkem beteg, nem a testem beteg. Ezt a mindenható Isten majd elintézi, hogyha akarja, de én nem akarok orvosok által meggyógyulni, mert az én lelkemnek van szüksége gyógyulásra, és nem a testemnek. Tehát mi történt? A betegség által a testem meggyengült. Próbálj meg elképzelni két függőleges vonalat, két ilyen oszlopocskát, úgymond, egymás mellett. Az egyik oszlopocska a testé, a másik oszlopocska viszont a léleké. És most próbálj meg úgy látni ezt, hogy az egyik oszlop kb. 100-szor akkora, mint a másik oszlop. Tehát a kisebbik oszlop, a kicsi oszlop a léleknek az erejét jelképezi. A léleknek az erősségét, a lélek tisztaságát jelképezi. A másik oszlop viszont a testnek az erejét jelképezi. Tehát a test 100-szor akkora volt, mint a lélek. A testnek az ereje 100-szor akkora volt, mint a lélek. Ezért, hogy a lélek úgymond megszabaduljon a test börtönéből, ugyanis ugye a test leuralta a lelket. Tehát a lelkem, ahogy mondtam az előbb is, testivé vált, testivé formálódott. Ugye megszokta a testiséget, megszokta a paráznaságot, megszokta a bűnt, megszokta a képmutatást, megszokta a zabálást, tehát megszokta ezt a kutya-disznó üzemmódot. És így leuralta a lelkemet, az én gyermeki lelkemet, aki én valaha voltam, Isten szerint, ugye, mert ő gyermekeket teremtett, és nem felnőtteket erre a földre. Tehát a testem 100-szor erősebb volt, mint a lelkem. Jelképesen mondom ezt, ugye az oszlop, a testnek az oszlopa 100-szor olyan magas volt, mint a lélek oszlopa. Mit tett a mindenható Isten? Ő azt tette, hogy a testnek az oszlopát lenyomta, kezdte lecsökkenteni, tehát megverte, úgymond a betegség által megverte az én testemet. És addig verte, és addig fárasztotta a betegség által, a bőt által, a kényszerbőt, mert ezt nem én akartam, ezt Isten adta nekem. A kényszerbőt által addig gyötörte, fárasztotta és verte az én testemet, hogy az a 100-szor magas oszlop kezdett csökkenni, és addig csökkent, amíg lement a lélek magasságára, és annál se kicsivel lejjebb ment. Tehát a testemnek az erőssége úgymond eltűnt, és olyannyira, hogy a testem gyengébb lett, mint az én amúgy is beteg és eltorzult lelkem. Tehát nem az én lelkem lett erősebb abban a momentumban, hanem a test lett gyenge, a test lett meggyengítve a mindenható Isten által. És így történt meg az, amit a próféta és az apostol mond, hogy a test szenvedése által a lélek látni fog. Tehát a testemnek a szenvedése által megnyíltak a lelki szemeim, tehát megláthattam a valóságot. És életemben először bekerültem egy olyan állapotba, hogy megláthattam, hogy ki vagyok valójában. Megláthattam, hogy én nem a test vagyok. Ezt nehéz elmondani emberi szavakkal, mert nem gyakran beszélünk erről is, és nincs erre terminológia. Így tudom elmondani legegyszerűbben, hogy külön választottam a testtől. Tehát én, aki valójában vagyok, a lélek látta a testet. Látta azt, hogy a test hogyan játszmázik a lélekkel, hogyan sajnáltatja magát, hogyan gyötri a lelket. Tehát pontosan, mint egy ilyen kétszínű parázna nő, aki bujálkodik és sírdogál meg, hisztériázik, és próbálja magát sajnáltatni, na ezt tette a test velem. Tehát életemben először akkor láttam meg úgymond az ördögöt, ugye a testemben, hogy hogyan szívja a lélek élet erejét gyakorlatilag. És akkor azt mondtam a testnek úgymond, hogy én nem te vagyok. Én nem te vagyok. Így kimondtam, tehát megláthattam Isten kegyelméből, hogy én nem a test vagyok. Szó szerint megláthattam azt, hogy én nem a test vagyok, és azt mondtam, hogy én nem te vagyok. Te ne játszmázz velem. Neked nincs uralmad, nincs hatalmad fölöttem. Ezt így kimondtam. Mindezt úgy, hogy akkor még nem ismertem a Bibliát, akkor még nem kaptam meg azt az elhívást, hogy olvassam el az evangéliumokat, az új szövetséget. De az Úristen már vezetett és próbált engemet formálni, hogy megláttassa velem a valóságot. Tehát ekkor történt meg nekem a külön választódás, a lélek és a test külön választása. Amikor megláttam azt, hogy én nem a test vagyok. És amikor ezt megláthattam, és úgymond lelepleződött a test, úgymond az ördög, a sátán, akkor úgy képzétek el, hogy a fájdalmam is elmúlt, teljesen megnyugodtam, teljes békességem volt, mert tudtam, hogy nekem a test nem parancsolhat, engemet a test nem irányíthat. Tehát idéglenesen visszakaptam azt a szabadságot, amit a mindenható Isten kínál az ő gyermekei számára. Ez egy felemelő érzés volt, kimondhatatlan érzés volt, hatalmas békességgel töltött el. Tehát ezt követően nyilván Isten tovább mutogatta nekem a valóságot, azt, amit én korábban nem láttam, és amit most egyébként a húgom is kezdett látni, viszont sajnos neki ebben nem volt támogatottsága. Tehát azt hitték, hogy ő van meghűlve, közben nem. Én is voltam abban az állapotban, csak akkor úgy valahogy úgy történt, hogy Isten nem engedte, hogy engemet visszasegítsenek a hazugságba, visszasegítsenek a képmutatásba, ebbe a hazug, eltorzult testi, földhöz ragadt világba. És hát nagyon érzékeny voltam, ugye, mert a lélek látott, a lélek először látott, és látta a valóságot, olyan volt, hogy kimentem az utcára, láttam az embereket, láttam rajtuk a sminket, láttam a mosolyokat, de a mosoly mögé láttam a képmutatás, a mutatott kép mögé láttam, és láttam, mi van a lelkükben, és valósággal sírtam. Tehát fényes nappal mentem az utcán, és sírtam, hogy az emberekben mekkora gyötrelem, mekkora szenvedés van, amit ők takarnak, amit a test eltakar. Tehát bennük van az a megkötözött gyermek, aki börtönben van, egy sötét börtöncellában van, és fuldoklik, és haldoklik. Már nem tudtam a szép nőt látni, nem azt néztem, hogy milyen a feneke, milyenek a mellei, vagy milyen a mosolya, vagy milyen az arca, hanem a megkötözött gyermeket láttam, aki egy felnőtt női, parázna női testben meg van kötözve, és oda bent haldoklik a sötétségben. És igen, fényes nappal, ugye, sírnom kellett, el kellett, valamennyire szégyeltem, és ugye elfordultam, amikor ezeket láttam, el kellett forduljak, hogy ne lássák azt, hogy én sírok. Mert nem tudtam volna megmagyarázni senkinek, hogy én mit látok. Na, de térjünk vissza a lényegre, miszerint ahhoz, hogy az Úristen megmentse a lelket, meg kell gyengítse a testet. Ez sokszor, sok helyen le van írva, a Bibliában is. Aki olvasta a Bibliát, az tudja, hogy a test úgymond megverettetik ahhoz, hogy elveszítse az erejét és a hatalmát, hogy a lélek lásson. És ezért ugye beszél Isten a bőtről, az imáról, ami által az ember ugye a testét, saját testét úgymond valamelyest megfékezi, hogy ne uralkodjon a lélek fölött. Azt el kell mondani, hogy amennyiben a test erősebb, mint a lélek még mindig a kárhozat útján áll, vagyis jár. Tehát minden egyes embernek a lelke, akinek a teste erősebb, mint a lélek az a kározat útján jár, annélkül, hogy tudna róla. Ez borzalmas kijelentés, félelmetes kijelentés, de ez igaz és szent. Ha valaki nem hiszi, kérdezze a mindenható Istent, és teljesen biztos, hogy ha őszinte az ő szándéka, az ő kívánsága, hogy megismerje az igazságot, meg fogja látni. Hogyha a test erősebb, mint a lélek, akkor az leuralja a lelket, valósággal megeszi, felfalja a lelket, eltorzítja, szétmarcangolja a lelket, súlyos károkat okoz a lélekben, ugye? És hogyha a lélek, ha a test úgy hal meg, hogy a lélek így el van torzulva, ez maga a kárhozat. Ez maga a kárhozat. Na most, amikor az Úristen megérinti az embert, és elhívja az igazság ismeretére, hogy megismerje az igazságot, akkor azzal kezdődik a legtöbb helyen, amivel nálam is kezdődött, hogy először az Isten a testet megfékezi, a lovakat, a lóerőket ugye megfékezi, és azáltal a lélek látni fog, és így kezdi táplálni ő lelket, hogy a lélek erősödjön meg, a lélek lásson, és arra próbál vigyázni a mindenható Isten, hogy sose előzze meg a test a lelket, hogy a lélek mindig felül legyen. Mert hogyha ez a kettő helyet cserél, akkor ennek az embernek rosszabb lesz az állapota, mint amilyen volt korábban. Tehát arra próbál vigyázni a mindenható Isten, és azért tanít minket, hogy a testünk többé sose legyen erősebb, mint mi, a lélek, akik vagyunk, ugye, mint a lélek. És ennek ő megadja a módját, megadja az eszközeit. Ezért az ő gyermekeit ugye akár többször is böjtbe helyezi. Tehát nem úgy, hogy én erőködök, hogy akkor most böjtöljek, ne egyek, hanem Isten megadja azt a kegyelmet, hogy én nem vagyok éhes, mint hogy ez velem megtörtént az utamnak az elején, amikor 3 hétig nem ettem semmit, és éhesen voltam. A testem meggyengült, de a lélek megerősödött. És élt bennem a lélek, és értettem az igazságot, és örömöm volt, volt lelki békém. Életemben először volt igazi lelki békém. Mert a test meg volt gyengítve, a lélek pedig egyre csak erősödött. Erről azért fontos beszélni, mert aki ezt figyelmen kívül hagyja, és nem érti meg, hogy az Úristen szándékosan helyezi a tested böjtbe, tehát megvonja a testtől, például megvonja az alkoholt, megvonja olyan dolgokat, a túlzott kajálást, ami a testet megerősítené. Azért, hogy a lélek, hogy a testnek az ereje legyen a lélek ereje alatt. És elmondja, hogy le van írva. Ezért fontos megismerni az írásokat, fontos megismerni azt, amit Jézus és az apostolok mondanak erről a folyamatról, hogy mi szerint a test cselekedeteit, a testnek a kívánságát ugye megöldökölhetjük, ugye idézőjelben, a lélek kívánságával. Tehát mi azt cselekedjük, amit a lélek mond, amit a mindenható Isten mond nekünk, amit Jézus mond. Ha azt cselekedjük, akkor elvesszük az alkalmat a testtől. Tehát nem azt cselekedjük, amit a test akar, hanem azt, amit a lélek akar. Ezáltal a lélek megerősödik, és egyre erősebbé válik a lélek. És így egyre inkább csökken annak a lehetősége, hogy a test újból leuralja a lelket. Viszont, hogyha valaki hátranéz, hátradekint, és megkívánja az ő régi életét, mint a kutya hányását, és visszamegy és felnyalja azt, tehát visszamegy az ember a régi életébe, a bűnbe, akkor könnyen megtörténhet, a testújból megerősödik, és fennáll a veszélye annak, hogy többé nem kap olyan lehetőséget, hogy a lélek felülkelekedjen. És így történik meg majd ugye az élet végén, hogy a test szó szerint rá rothat a lélekre. Mert, hogy amint a mindenható Isten azt megmutatta, azok a lelkek, akik nem szabadultak meg, nem nyertek üdvösséget a Krisztus ismerete által, benne ragadnak a testben. Tehát meghal a test, de a lélek továbbra is él. Tehát a maga a létezés tudat az továbbra is van. Csak a test már annyira meggyengült, ugye a lélek annyira eltorzult, hogy nem tudja életben tartani a testet. Ezért a test ugye fekszik a koporsóban, ő már semmit nem tud csinálni, nem tud vakarózni, nem tud meginni egy sört, nem tud maszturbálni, nem tud egy jót enni, semmit nem tud csinálni. De a létezés tudat az továbbra is van. Ezek félelmetes dolgok. Nekem ezeket Isten kijelentette. Ez le van írva a Bibliában is, több helyen. Jézus utal erre, a Zsoltár utal erre, hogy az ember, amikor meghal, és hogyha a lelke nem nyert üdvösséget Isten által, a lélek benne marad a testben, és a test rárothat a lélekre. Ugye erre mondja a Zsoltáros, hogy a szentek, Istennek a szentjei, az ő gyermekei nem látnak rothadást, mert Isten kiemeli őket a testből, magához veszi őket. Viszont akik bűnben halnak meg, bűnökben halnak meg, azokkal az történik, amit mond a mindenható Isten, hogy, vagy mondja Jézus, ahol a férgök nem hal meg, és a tüzök el nem alszik. Tehát a férgök nem hal meg, a tüzök el nem alszik. A 13 óra a hullaházban című bizonságban is van utalás arra, YouTube-on meg lehet keresni, meg lehet hallgatni, 13 óra a hullaházban. Az a bácsi elmondja, hogy kapott ő is egy ilyen látást a mindenható Istentől, hogy a sírgödörben volt, és az emberek körülötte voltak, és ugye szomorkodtak, sajnálkoztak fölötte. Tehát ő a sírgödörből látta azt, hogy mi történik az ő testével. Tehát a lélek benne volt a testben. Én azt mondom, hogy ha valaki ezt nem hiszi, akkor is inkább ezt szívlelje meg, fohászkodjon a mindenható Istenhez. Mert jobb ezen elgondolkodni most, és meglátni az igazságot, meglátni a valóságot, meglátni az igazságot, és megszabadulni, mint ezt megélni. Mert ezek, amiről most itt szó van, ezek félelmetes dolgok. Isten nekem többször megmutatta, hogy a testből nem tud kijönni a lélek. A bűnös lélek, amelyik el van torzulva, nem tud kijönni a testből. Térjünk vissza a testnek a betegségéhez. Tehát amikor Isten elhív valakit, akkor meggyengíti a testet, de ugyanakkor nem csak a testet akar ő meggyengíteni, hanem azt akar, hogy a lélek erősödjön. A test lehet erős, hogyha szükségem van nekem fizikai erőre, valamihez, hogy például elgyalogoljak innét Budapestig, vagy zarándokoljak, vagy bármit csináljak, valamit elvégezzek, Isten nekem megadja a fizikai erőt, viszont azt nem engedi, hogy az én testem erősebb legyen, mint a lelkem. Mert hogyha a testem újból erősebbé válik, mint a lelkem, akkor rá fog rothadni a lelkemre. A test rá fog rothadni a lelkemre. A betegséget el lehetne kerülni. A betegségeket, a fölösleges betegségeket el lehetne kerülni. Tehát lehetne még itt a földön is élni betegség nélkül. De nem Isten nélkül, nem Isten szava nélkül, nem a Krisztus beszédének cselekvése nélkül. Aki nem hallja Jézusnak a beszédét, nem érti, nem cselekszi azt, az nem élhet betegség nélkül, emberek. Ezt kell valahogy felfogni és megérteni, hogy lehetetlen betegség nélkül élni, amennyiben az embernek a lelke nincsen megelevenedve, nincsen megerősítve. Ahhoz, hogy a lélek ne vesszen el, Isten muszáj gyengén tartsa a testet. Mert hogyha nem tenné ezt, akkor a test tudat megint leuralná a lelket. Persze a legjobb példa a Bibliában, többször beszéltem arról, hogy voltak olyan emberek a Bibliában, a bibliai időkben, történetekben, mint például Énok próféta, Illés, vagy pedig Melkisédek is, ugye általában ilyen személy volt, akik annyira tiszták voltak Isten előtt, hogy a testüket eltüntették, a testük eltűnt, az ő testük nem halt meg, hanem eltűnt, felvétetett, ugyanúgy, ahogy történt Jézussal is. Hogy miután ő testben feltámadt, a teste még egyszer nem halt meg neki, mint ahogy mondják a hazug ezoterikus tanokban, hanem ő felment a mennybe, tehát ő felvétetett, a teste eltűnt. És ő ezt el is mondja, hogy az angyalnak, ugye, az angyali léleknek mondjam azt, vagy a tiszta Isten gyermeknek, az Isten fiúnak hatalmában áll bármikor letenni a testet, és újra felvenni azt. De ez ugye ez már magas dolog, amit a legtöbb ember nem érthet meg, mert annyira testiek vagyunk, annyira földhöz ragadtak vagyunk, annyira karnálisak vagyunk, hogy ezt nem érthetjük meg. Mert a lelkünket leuralja a test, a testnek a hatalma, a testnek a szokásai, a testnek a gonoszságai, a test kívánságai, a test bűnei. Hogyha valaki szeretne betegség nélkül élni, betegség nélkül létezni, akár itt ezen a földön is, annak nyilván nem tudok mást tanácsolni, mint azt, hogy merítkezzen bele az igazság ismeretébe, a Krisztus ismeretébe, az ő szavának cselekvésébe, mert minél erősebb a lélek, annál inkább biztonságban van a lélek, és akkor a testnek nem muszáj gyötrődnie fölöslegesen, mert nincs hatalma a lélek fölött. De ez csak akkor történhet meg, hogyha a lélek erős, hogyha a lélek meg van erősödve a Krisztus szava által, a Krisztus szavának cselekvése által. Azt mondja Jézus, hogy aki issza az én véremet és eszi az én testemet, nem hal meg soha. Ugye ez, amiből a katolikus vallás eukarisztiát csinált, egy babonát csinált, boszorkánságot csinált, ennek a jelentése az, hogy ha valaki issza az ő szavait, ugye issza az ő szavait, tehát issza az ő vérét, a vérben van a lélek, a vérben van a lélek, és maga a lelkület, mindenkinek a vérében van a mestersége, ugye? Jézusnak a mestersége mi volt? Az igazság és az élet. A Jézus mestersége, az igazság és az élet. Az ő vérében volt az ő mestersége. Ő azt mondja, hogy az én szavam lélek és élet. Ezt mondja Jézus. Az én szavam lélek és élet. A lélek pedig a vérben van. Tehát amikor ő azt mondja, hogy igyuk az ő vérét, azt mondja, hogy igyuk az ő beszédét. Tehát ismerjük meg az ő szavát, és együk az ő testét. Cselekedjük azt. Cselekedjük az ő szavát. De hogyha valaki még azok után is, hogy ezt hallja, továbbra is a szokásokat cselekszi, a rutint cselekszi, az ő megszokott testi dolgait cselekszi, az nincs, ahogy feltámadjon, nincs, ahogy megszabaduljon a betegségtől, nincs, ahogy elszakadjon a gyötrődéstől. Csak az, aki odaadja, ahogy mondta Jézus, odaadja az ő életét neki, és őt követi, felveszi a keresztjét, és őt követi. A keresztnek a felvétele pedig az, ahogy mondja Pál apostol, hogy a lélek kívánságát cselekesszük. A léleknek a szavát cselekedjük meg, és nem a test kívánságát. Ezért fogalmaz olyan durván Pál apostol, hogy a lélek cselekedeteivel öldököljük meg a test cselekedeteit. Elmondja azt, hogy aki a testnek vet, aki a test kívánságát hajtja végre, a testből arat veszedelmet. Tehát aki folyton a test kívánságát hajtja végre, annak az embernek nagyon brutálisan kell gyötrődnie. Úgy fizikailag, mint lelkileg. Hogyha netán meghal, és a lelke nincsen megtisztulva, akkor odaállt is gyötrelem lesz az ő élete. Aki a testnek vet, testből arat fájdalmat, veszedelmet. Aki a léleknek vet, a lélekből arat örök életet. Azt mondja Jézus, hogy gyűjtsünk mennyei kincseket. Ne földi kincseket, mert a földi kincseket mindent elveszítünk. A testünket is elveszítjük. Mindent elveszítünk, amit a földön birtokoltunk. Anyánkat, apánkat, szeretteinket, testvéreinket, barátainkat, autónkat, vagyonunkat, mindent elveszítünk. Ezért, aki testi kincseket halmoz, az is szegény ember, ugye, nem lesz kincse odaállt, ugye, a mennyek országába. Ezért mondja, hogy gyűjtsünk mennyei kincseket. De hogy lehet mennyire kincseket gyűjteni? Úgy, hogy halljuk, amit Isten mond, és azt cselekedjük. Bizonságot teszünk az igazságról, amit mi kaptunk, megértést, kijelentést, megosztjuk embertársainkkal, elmondjuk az örömhírt embertársainknak, megmutatjuk, hogy van szabadulás számukra is, és azáltal, hogy a lélek kívánságát cselekszem, azáltal Az én lelkem megerősödik, és a testemnek, a testnek már nincsen hatalma. A test tudatnak, a test szokásainak nincsen hatalma a lélek fölött. A lélek szabad, és bármikor jön, érte az Úr, hogy hazavigye őt, ő szabadon tud távozni, és nem kerül be a seolba, nem kerül be a temetőbe a lélek, csak a test. Így válik szabaddá a lélek. Az igazság megismerése, cselekvése által, a bizonság tétel által. Ezért mondtam sokszor, hogy az én bizonságaim senkit nem tudnak megszabadítani. Maximum elhívni az életre, az igazság ismeretére. De mindenkit csak a saját bizonságai, csak a saját bizonság tétele szabadíthat meg. Aki nem bizonságtevő, az nem szabadulhat meg, emberek. Aki nem bizonságtevő, aki nem tesz bizonságot az igazságról, az élő Isten szaváról, az nincs ahogy megszabadulja, mert az nem engedi, hogy átfolyjon rajta az igazság vize, hogy a lélek azáltal erőssé váljon. Tehát ezt kínálta fel számunkra mindenható Isten, a bizonságtételt, hogy legyen bizonyosságunk az igazságról, az ő létezéséről, és azt osszuk meg, és ne folyton a testiekkel törődjünk, ne folyton a testnek a kényelmével, kényelmével dolgozzunk, a testi jólétért szorgoskodjunk, hanem a mennyei kincsekért. És akik a mennyei kincsekért szorgoskodnak, azok még fizikai értelemben is elkerülhetik valamelyest a betegséget. Nincsen szükség arra, hogy a test megbetegedjen, mert a lélek erős, ezért nincs veszélybe a lélek. De aki a lelkét nem erősíti, annak ugye nem jut más, mint a testnek a megtörettetése, hogy a lélek valamiképp megmeneküljön. Remélem, hogy érthetően tudtam fogalmazni. Aki megérthette, megkérem szépen, ossza meg embertársaival. Ingyen kaptátok mindenható Isten kegyelméből. Ingyen adjátok. Isten áldjon. Sziasztok!